Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a fáraók földjén című műsorban, melyben ezúttal Venamon beszélgető rovatunkhoz érkeztünk, és ezúttal megpróbálunk a kérdéseikre válaszolni, pontosabban néhány kérdésre, mert természetesen mindenre nem jut idő, és összekapcsoljuk ezt azzal, hogy az utóbbi három napban a Mainzi Egyetemről Rudolf Leger, afro-ázsiai nyelvész járt itt Budapesten, és tartott előadásokat, és az ő előadásában szerepelt egy kusi nyelvű harci dal is, és ebből is fognak hallani részleteket. A kérdés, amire megpróbálok válaszolni, úgy hangzott, hogy hogyan viszonyult az ókori egyiptomiak nyelve Afrika többi nyelvéhez. Nos, az ókorban, tehát abban az időben, amiből a hieroglif, hierátikus és démotikus írással fennmaradt emlékek származnak, nagyon keveset tudunk a környező és egyéb afrikai népeknek a nyelvéről, de úgy tűnik, hogy Afrika ma is meglevő nyelvei ősi nyelvek, amiket régóta beszélnek, és természetszerűleg alakultak ezek is, ugyanúgy, ahogy az ókori egyiptomi nyelv. Úgy tűnik legalábbis, minthogyha archaikus vonásaikat megőrizve a régi, hagyományos nyelveknek a tovább élései lennének, amik a utóbbi mondjuk 100 évben, amikor a kolonizáció olyan erős hatással volt a világ kultúrájára, Afrika kultúrájára is, akkor befolyásolta az indoeurópai nyelveknek az irányába, viszont ezeknek a hatása jól elkülöníthető a helyi, korábbi nyelv szerkezettől, szokásoktól. Az az indoeurópai nyelv, amit ma Afrikában beszélnek, azt afrikánsznak nevezik, és tulajdonképpen az indoeurópai nyelvek közül az angol, francia, portugál vagy spanyolnak az afrikai változatáról van szó ebben az esetben. Egyébként Afrikának a nyelvei nagyon nagy számban megtalálhatók, igazából nem lehet tudni, hogy hány nyelvet is beszélnek. Ugyanis vannak olyan feltételezések, mely szerint több mint 3000 nyelvet beszélnek Afrikában jelenleg. Mások valamivel kevesebbet mondanak, de a legalacsonyabb becslés is 2000 nyelv fölötti nyelvet mond Afrikára. Na most ezek a nyelvek többnyire beoszthatók nyelvcsaládokba, mégpedig az afro-ázsiai nyelvcsaládra, amit sémi-hámi nyelvcsaládnak is szoktak nevezni, az ókori egyiptomiak nyelve ide tartozott, a mai arab nyelv is ide tartozik egyébként. Ennek megfelelően az elterjedési területe Közel-Keleten, Észak-Afrikában, illetőleg az Afrika szarvának nevezett térségben, meg a Száhelben található, meg Száhelövezetben. Ettől valamivel délebbre, pontosabban a Szahara egy részén, illetőleg a Nílusnak a felső folyásánál van a nílo-szaharai nyelvcsalád, Szudán és Csád területére esnek az ezt a nyelvet beszélő emberek. Van aztán a Niger-Kongó nyelvcsalád, amelyik gyakorlatilag az egyenlítőtől délre levő Afrikának a legnagyobb részét beteríti. Két csoportra oszlik, az egyik csoport az egyenlítő övében található meg, a másik csoport az ettől délre levő, amit bantunak is lehet nevezni, mert hogy a Niger-Kongó nyelveknek nagy részét a bantu teszi ki, illetőleg annak a különböző ágai. Tehát ez gyakorlatilag Nyugat-Közép-Afrikát és Dél-Kelet-Afrikát jelenti. Van aztán a Khoe nyelvcsalád, a Khoisan más néven, Dél-Afrikának a középső területére, nagyjából a Namíbia és Botswanának a területére esik, van két kisebb foltja északabbra, és van még Madagaszkárnak a nyelve, ami az ausztrál és az ázsiai nyelvnek egyfajta keveréke, mivel hogy ezekről a területekről telepedtek be Madagaszkárra az ott lakók. Körülbelül 2000 éves története ismert ennek a nyelvnek, akkoriban történt a betelepedés. De vannak olyan nyelvek, amelyek nem oszthatók, egyenlőre legalábbis nem tudjuk nyelvcsaládokba osztani, és érdekességképpen mondom, hogy bár ilyen sok helyen beszélik ennek a nyelvcsaládnak a tagjait, a hivatalos nyelvek többnyire mégsem ezek közül lettek kiválasztva. Ugyan vannak olyan nyelvek, amiket nemzeti nyelvnek tekintenek közülük, de ennek ellenére nem hivatalos nyelvek. A hivatalos nyelvek azok nagyon gyakran a valamikori kolonizációnak a nyelvei. Hogyha a nyelvi csoportokat végignézzük, a nílo-szaharai nyelvcsaláddal, hogyha kezdjük, több mint 100 féle nyelv tartozik ide, például a kanúri, a nubiai nyelv, és nílusi vagy nilotikus nyelvcsalád is igen elterjedt, ebbe tartozik például a luo, a dinka, a maasai. Ezekre a nyelvekre, az összes nílo-szaharai nyelvre jellemző, hogy tonális nyelvek, vagyis, hogy ugyanannak a hangnak a mély vagy magas hangon történő kiejtése más jelentést ad az adott hangnak, és ennek megfelelően a szónak is. Vagyis tulajdonképpen a beszéd az egyfajta éneklés, nem lehet nem énekelve, mert hogy a magas és a mély hangot folyamatosan el kell választani, ezért lehetséges, hogy például lehet fütyülni ezt a nyelvet, bár nyilván fütyülve nem lesz annyira pontos, mint hogyha kiejtik a hangokat. Na most a Niger-Kongo nyelvcsaláddal kapcsolatban el lehet mondani, hogy ez is, itt is vannak tonális nyelvek, például a Yoruba, az Igbo vagy az Ashanti ilyen. Nagyon sokféle névszót különböztetnek meg. Van olyan nyelv ezen belül, ahol 20 fölött van a főnév típusoknak a száma, és ennek megfelelően a nyelvtani egyeztetés is igen változatos tud lenni. Itt is van egy kérdőjel, nevezetesen, hogy van egy nyelvcsoport, a kordofáni nyelvcsoport, amely bizonyos kutatók szerint ide tartozik, mások szerint viszont nem ide tartozik. Ezt Dél-Közép-Szudánban beszélik, és az 1950-es években Joseph Greenberg volt az, aki javasolta az ide sorolásukat. Egy másik kérdéses nyelvcsalád, nyelvcsoport, a Mande nyelvcsoport, amit szintén vagy ide tartozik, vagy nem, attól függ, hogy melyik kutató hogyan ítéli meg, ugyanúgy, ahogy a Dogon, meg az Ubangi nyelv esetében is. További nyelvek is vannak, ugye említettem ezt az ausztrál-ázsiai nyelvet, amit Madagaszkáron beszélnek, és az afrikánsz nyelvről sem szabad megfeledkezni, amit a gyarmatosítóknak a afrikanizált nyelve, tehát afrikai francia, afrikai portugál, afrikai angol, illetőleg afrikai spanyol nyelv, és van olyan indoeurópai nyelv, ami szintén lingua franca volt, ami indiai eredetű, a gujaráti például, ami Dél-Ázsiából került ide. Persze vannak kihalt lingua francák is Afrikában, volt olyan időszak, amikor a latin, ugye a római birodalom része, a latin volt a közlekedő nyelv, de Észak-Afrikában a vandál is ilyen nyelv volt egy időben. Egyiptomon belül a görög volt a Ptolemaiosz kornak a közlekedő nyelve, és a római korban is. De amikor perzsa hódoltság ideje volt, ez ugye kétszer is előfordult, akkor meg nyilvánvalóan a perzsa birodalomnak a hivatalos nyelve, vagyis a perzsa volt az ország hivatalos nyelve. Afrika szarvában pedig a modern perzsa nyelv is egy időben hivatalos nyelv volt, ma már nem, tehát ezek már a történeti múlthoz tartoznak. A nyelvészeknek igazi paradicsoma ez a terület, hogyha van nyelvi anyaguk, amin dolgozni tudnak, de hogyha nem, és ott a helyszínen kell gyűjteni, akkor bizony elég nehéz dolguk van. Például bizonytalan a bung nyelv, az oropom nyelv, de lehetne további nyelveket is mondani, mint például az irimba, vagy a mawa, a rerbáre, vagy a lufu, és még jó néhány egyéb nyelv is. Általában a mai afrikai államokban a többnyelvűséget preferálják, a hagyományok őrzése ez, ugyanis az afrikai törzsi társadalmakban a nyelv elvesztése, társadalmi identitás elvesztését annak a törzsnek a kultúrájának a megszűnését jelenti, tehát rendkívül fontos a kultúra alapvető része a nyelv. Megfigyelhető az, hogy vannak olyan nyelvek, amik a hivatalos szintre emelkedtek, ha nem is hivatalos nyelvek, de kvázi hivatalos nyelvként lehet használni őket. Marokkóban és Algériában a berber. És hogyha megnézik a berber közlekedési táblákat, akkor nagyon érdekes megfigyelni, hogy úgy néznek ki ezek az írásjelek, mint különböző mértani alakzatok. Például egy stop tábla, a stop ki van írva arab betűkkel, és alatta pedig ezen a érdekes berber írással szintén olvasható. Tanzániában, Kenyában, Ugandában, Burundiban és Ruandiban a szuahélit beszélik, az a általánosan elterjedt nyelv, Etiópiában az amhara, Szomáliában a szomáli nyelv, Szváziföldön a szvázi nyelv, Dél-Afrikában is beszélik ezt a nyelvet, és hát további nyelveket is lehetne még felsorolni. Amit még hozzá kell tenni, hogy ezek a nyelvek nagyon sokáig elszigetelten egymástól függetlenül éltek és fejlődtek, és ennek az elszigetelődésnek már a jóval korábbi időszakban is nyoma van. Nigériában például, mint Legert professzor mesélte, egy éles vonalat lehet húzni a különböző nyelvterületek között, egész pontosan az afroázsiai nyelv és a nem afroázsiai nyelvek között régészetileg is teljesen más kultúraként jelentkeznek, már 2000 évvel ezelőtt is. Mesélte, hogy van olyan nyelv Nigériában, amit ő felfedezett, aminek összesen 400 beszélő embere van, és valamennyien 40 fölöttiek, tehát ez azt jelenti, hogy ez a nyelv kihaló félben van. De máshol is találni ilyen nyelveket, és természetesen nagyon sok kihalt nyelvet is lehet találni. Kihalt nyelv például a geez, ami Etiópiának volt valamikor a nyelve, és persze az ókori egyiptomi is kihalt nyelv. Az arab különböző dialektusait 116 millióan anyanyelvként beszélik, és ezen kívül még 30 millió második nyelvként beszéli az arabot. Szuahélit 10 millióan beszélik anyanyelvként, ezzel szemben 80 millió ember beszéli második nyelvként. A berber a következő legnagyobb beszélt számú nyelv, 35-50 millió anyanyelvű beszélője van, és 15 millió, aki második nyelvként beszéli, és ugyanennyien beszélik második nyelvként a hauzát, bár ott az anyanyelvi szintű beszélők száma mindössze 24 millió. Az oromó nyelvet úgy tűnik csak anyanyelvként beszélik, de 25 millióan, míg az igbót, ez ugye egy nyugat-afrikai nyelv, 20 millióan beszélik. Érdekességként említem, hogy úgy tűnik, minthogyha a dél-afrikai zulu nyelvet 9 millióan beszélnék anyanyelvként, 16 millióan pedig második nyelvként. A fulát is lehetne mondani, a sónát, ruanda-rundit, ami ugye Ruanda és Burundinak a nyelve, 10 millió fölötti létszámmal beszélnek, ahogy a szomáli nyelv is 14 millió anyanyelvi, és 3-4,5 millió közötti, akik másodlagos nyelvként beszélik. És hogyha már a nagy számoknál tartok, akkor az amhara nyelvet sem szabad kihagyni, amit 25 millióan beszélnek anyanyelvként, és 70 millióan második nyelvként. Lehetne itt még folytatni a sort, már jóval alacsonyabb számmal. Hogy milyenek ezek a nyelvek, hogyha valaki hallgatja őket, akkor nagyon érdekes, szokatlan hangokat hallhat. Csattogó, csettintő hangok, orrhangok, különböző hirtelen szünetek, réshangok tömkelege található meg ezekben a nyelvekben, ami azt is jelenti másrészt, hogy az ABC-jük nagyon változó számú. Tehát van olyan afrikai nyelv, amelyiknek 70 vagy 80 mással hangzója van, azért, mert az egyes mással hangzóknak ezeket a különböző kiejtési lehetőségeit figyelembe véve alakították ki a hangvilágukat. A tonális nyelveknél pedig a hang magasság 2 és 5 között mozog, tehát mély és magas hangokat beszélnek, van, ahol ez 5 szintes, vagyis van egy középszint, kicsit magas és erősen magas, kicsit alacsony és nagyon alacsony. Tehát ott már valódi dallamot lehet hallani. Tonális nyelvek, például a nilo-szaharai nyelvek, a khoisan nyelvek, és sok niger-kongói nyelv is tonális. Például a bantu is, ami ugye a legnagyobb részét, legnagyobb területét a niger-kongó nyelvcsaládnak elfoglalja. Nyelvtani rendszerükkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az ige ragozás és a főnév ragozás, meg önmagában a főneveknek az elkülönítése egészen máshogy alakul, mint az európai, indoeurópai nyelvekben. Sokkal több csoportot különböztetnek meg. Elkülönítik például az állatokat és az embereket, máshogy kell ragozni az állatokra vonatkozó szavakat és az emberekre vonatkozó szavakat. Nagyon sokféle csoportot elkülönítenek, és hogyha van egy melléknév, ami ennek a szónak a jelzője, akkor az attól függően, hogy melyik, milyen csoportba tartozó szóhoz tartozik, máshogy és máshogy kell ragozni a melléknevet is. Meg az igét is máshogy kell ragozni, többféle ige ragozás van ott is. Nagyon érdekes, minthogyha nem lennének ige idők, hanem csak az igéknek különböző aspektusai, tehát folyamatos vagy befejezett, de itt is van egy kis probléma, ugyanis van olyan ige forma, amelyik egyikbe sem sorolható, tehát aspektus nélkülinek tűnik. Afroázsiai harci dalt hallottam most a héten a Robert Legger előadás során, és megpróbálom reprodukálni. Ez kusi nyelven íródott, tehát ez is egy tonális nyelv, úgyhogy igazából ezt nem beszélni, hanem olvasni kéne, és én nem is vállalkozom a felolvasására, mert olyan hangok vannak benne, amiket egyáltalán nem biztos, hogy ki tudnék ejteni, csak a fordítást olvasom föl, és ez mindjárt jelezni fogja, hogy a pontos szó szerinti fordítás tulajdonképpen egy európai ember számára, vagy olyan ember számára, aki nem abban a kultúrkörben él, teljesen érthetetlen, zavaros. Ez is jelzi, hogy mennyire szoros az afrikai népeknél a kultúra és a nyelv közötti kapcsolat. Az ének szó szerinti fordítása a következőképpen hangzik, hogy kiáltottak reggel, föl fog állni a nap, kapd nekem a pajzsom, megyünk új nevet enni, te, nőnemben, ismerni ezt a fejet, a mező megölt engem, nem, ugorva mentem boldogság okán, háború akkor megölt engem. A résztvevők azok a személyek, akkor a háború ott hagyták. Aztán jöttek haza onnan, kérdezi őket, sajnáljuk a férjed, eltért a háztól, egy barát személye, innen ez azokat, akik hátul voltak, sajnáljuk, akkor hazaérkeztek, beszélve így, mögötte, nos, szükséges volt, hogy az ő férjét megették őt, megmaradt csak az ő ülése, türelemmel, mivel a férje rossz utat mutatta ő neki, mármint az asszonynak, csak maradj, tedd szó szerint, türelmet gyakorolj, és menjél ki. Tehát így hangzik szó szerinti fordításban ez az ének, és most az értelmező fordítás, ami az afrikai költészetre, illetőleg mesékre is annyira jellemző, az a következőképpen fog hangzani, a tudniillik, amikor ezt mondom, utána mindig kiegészítés következik. Tehát kiáltottak reggel, amikor a nap fölment. Hozd a pajzsomat! Megyünk, hogy új nevet szerezzünk, tudnélik a háborúba. Tudod, ez a nagy mezőn lesz, tudnélik, nem tudom, hogy ez a háború. Meg fog-e ölni engem, tudnélik vagy, nem. Mentem, tudnélik elsőként a csatamezőre, ugrálva a boldogságtól. Tudnélik ez az oka annak, hogy a háború megölt engem. Mármint arról van szó, hogy azért őt ölte meg, mert ő ment legelől a csatába. Ő volt az első célpont. Visszatérünk a szöveghez egy újabb magyarázattal. Miután a hadvezért megölték, azok a résztvevő harcosok, tudnélik, akik mögötte voltak, távoztak, tudnélik, a csatatérről, és hazaszaladtak. Amikor hazaértek, megkérdezték őket, tudnélik, azok, akik otthon voltak, akik nem mentek a csatába, tudnélik tőlük, hogy hol van a hadvezér, és azt válaszolták ezek az emberek a feleségének. Mostantól kezdve folytatódik a szöveg. Sajnáljuk, a férjed egy barátnak a házába távozott. Ez a kifejezés annak a körülírása, hogy meghalt. Amikor ez történt, azok, akik mögötte érkeztek, mármint hogy az első csoport mögött, így szóltak hozzá. Nos, elkerülhetetlen volt a férjed számára, hogy megöljék. De, ez a kiegészítés, hogy de, ami már benne volt a szövegben, maradj türelemmel életedben, vagyis, hogy nyugodj le, ahogy ma mondani szokták, mivel férje rossz utat mutatott számára, mert hogy nem maradt életben, és így nem tud gondoskodni róla, ő neki úgy kell maradnia, ahogy van. Magyarul, özvegyen kell maradnia. És úgy folytatták ezek az emberek a második csoportból. Légy türelmes, tudnélik, ne félj a jövőtől, menj az emberek közé, mert hogy ők majd meg fognak vigasztalni téged. Tehát ez a harci dal tulajdonképpen arról szól, hogy a háború az egy veszélyes dolog, a háborúban sokakat megölnek, és a hadvezér, aki legelől megy, nagy valószínűséggel ő lesz az első, aki nem éli túl a háborút, aki meghal, de emiatt ne essen kétségbe az otthon maradt asszonyok népe, mert hiszen a többiek, akik életben maradtak, gondoskodnak róluk. Ez a kis harci dal is jelzi, hogy mennyire más az ottani gondolkozás, és ennek megfelelően a beszéd, mint mondjuk Európában. Miután ennyit foglalkoztunk az afrikai nyelvekkel, hallgassunk egy kis zenét, majd utána folytatjuk adásunkat.
لكن وحياة اللي ما بيننا ما في حد هيقدر يبعدنا لكن وحياة اللي ما بيننا ما في حد هيقدر يبعدنا والمرة غلط ما أشواقنا أكيد أكيد حيرجعوا في قلبي فوق الملام والكلام
وحياة اللي ما بيننا ما في حد هيقدر يبعدنا لكن وحياة اللي ما بيننا ما في حد هيقدر يبعدنا وإن مرة غلطنا دي أشواقنا أكيد أكيد هنرجعه
Kedves hallgatóink, a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, azon belül Venamon beszélgető rovatunkban. Ezúttal az egyiptomi nyelvről beszéltünk, pontosabban eddig az afrikai nyelvekről beszéltünk, amik ugye több nyelvcsoportra oszlanak, a nilo-szaharai, niger-kongói, a khoes vagy khoesan, illetőleg az ausztro-ázsiai vagy madagaszkári nyelvre, az afro-ázsiai nyelv mellett, valamint még indo-európai nyelv is található Afrikában a déli csücskében. Ezen nyelvcsaládok között, mint említettük, az ókori egyiptomi nyelv az afro-ázsiai nyelvcsaládba tartozik. Most erről a nyelvcsaládról fogunk beszélni, ezzel fogunk egy kicsit alaposabban megismerkedni. Már 1914-ben létezett ez a név, de nagyon sokáig, az 50-es évekig a sémi-hámi vagy hámi-sémi nyelvcsaládként emlegették általában, illetőleg még most is vannak olyan területek, olyan akadémiai, hivatalos, tudományos körök, ahol így nevezik. A világ legtöbb részén azonban az utóbbi időben az afro-ázsiai, illetőleg ennek egy rövidített formája az afrázi néven emlegetik. A nyelvcsoportnak a elkülönítése pedig hosszú történetre vezethető vissza. August Ludwig Schlözer polihisztor történész volt az, aki 1781-ben elkülönítette, illetőleg a sémi nyelv családnak nevet adott, Noé egyik fia alapján nevezte el séminek. Ehhez csatlakozva keletkezett a hámi név is, amelyiket Johannes Ludwig Krapf 1850-ben adta az afrikai nyelv családoknál, Noé másik fiáról, hámról elnevezve őket. Ehhez csatlakozott tulajdonképpen az egyiptomi nyelvnek a kutatása során Karl Richard Lepsius, aki az 1860-as években észrevette, hogy az egyiptomi nyelv számos afrikai nyelvhez közel állt, a berber nyelvekhez például, és valamennyi olyan afrikai nyelvet, ahol a nemet, hímnemet és nőnemet elkülönítették, illetőleg a ragozás megtalálható volt, valamennyit a hámi nyelvcsoportba sorolta. Természetesen ez a csoportosítás nagyon sokat változott, hiszen Afrika nyelveit még ma sem ismerjük teljesen, mint szó volt róla, több mint 2000 nyelvről van szó, egy részük ma sem sorolható be egyik nyelvcsoportba sem, vagy mert önálló nyelvcsoport, vagy pedig azért, mert még nem eléggé kutatott, illetőleg vannak olyan nyelvek, amiknek a létezéséről tudunk csak, vagy arról sem, hiszen nem véletlenül fedeznek föl még napjainkban is új és új nyelveket Afrikában. Ezek a nyelvek természetesen egyre kisebb közösségek, távoli, elzárt közösségeknek a nyelvét jelentik tulajdonképpen. Na most, hogyha a nyelvek történetére vonatkozó osztályozás, rendszerezésnek a történetét nézzük, akkor a legkorábbi ilyen rendszerezésnek a Krisztus utáni 9. században találjuk meg a nyomát, amikor Judah ibn Kuráis észrevette, egyébként algériai cseredből származott, hogy a berber és az arab, illetőleg héber és más ehhez közeli nyelvek kapcsolatban állnak egymással, majd később, a 16. században, 1538-ban Guillaume Postelnek jelent meg egy munkája, amelyikben bizonyította a kor tudományos színvonalán, hogy a zsidó és a muszlim vallású arab embereknek a nyelve nyelvészetileg is egymással rokonok. A későbbiek során 1700-ban Hiob Ludolfnak az eredménye, hogy az etióp nyelvek közül a geest és az amharát felismerte, hogy sémi nyelv, és a koptal is föltűnt a hasonlósága, úgyhogy ennek következtében a sémi nyelveknek a csoportosítása jelentősen bővült. Ezt követte ugye 1781-ben Ludwig Schlözennek a már említett felfedezése, majd 1850-ben Ludwig Krapfnak a hámi nyelvekkel kapcsolatos megállapítása. A következő lépés Friedrich Müllernek 1876-os megállapítása volt, amikor az afroázsiai berber és kusita nyelveket is egy közös csoportba vonta, úgyhogy ekkor már három különböző nagy nyelvi csoportot tartottak afroázsiainak, illetőleg, ahogy akkoriban mondták, sémi-hámi nyelvnek. A továbbiak során 1909-ben Leo Reinisnek volt egy újabb felfedezése, ezúttal a csádi nyelveket vonta a sémi-hámi, tehát a mai afroázsiai nyelveknek a csoportjába. A következő 1912-es felfedezés Karl Meinhofnak a nevéhez tartozik, amikor is a hámi nyelveket nagyon széles körben vizsgálta, és számos újabb nyelvet vont be a vizsgálódások körébe. 1924-ben követte Marcel Cohennek a felfedezése, aki a hauzát is a hamita sémi nyelvek közé sorolta, majd 1950-ben egy hatalmas lépés történt, ugyanis József Greenberg felfedezte azt, hogy a csádi is ide tartozik, és őtőle származik az afroázsiai elnevezés. Tehát ő volt az, aki az afroázsiai elnevezést elterjesztette, mert, mint említettem, korábban ez az elnevezés már létezett. 1909 óta volt ilyen név, de nem volt ez általános. Ezt követően a hamita-sémita elnevezés háttérbe szorult, és 1969-ben Harold Fleming már ezen az afroázsiai nyelvcsaládon dolgozva azt is felfedezte, hogy még egy új nagy jelentőség kapcsolódik hozzá, az ómói nyelvcsalád, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a kusiták közül az úgynevezett addig nyugat-kusitának nevezett nyelvágat önálló nyelvcsaládként ismerte el. Ugyanakkor azt is felvetette, hogy a bedzsa nyelv, ami a kusitának az egyik csoportját alkotja, nem biztos véleménye szerint, hogy az valóban kusita nyelv lenne. Tehát a nyelv történetnek a kutatásáról ennyit, illetőleg még annyit, hogy 1995-ben éretnek a megállapítása az, hogy ez a protoázsiai nyelv, ez körülbelül Krisztus születése előtt 16 ezer évvel alakult ki, és ahogy kialakult és tovább fejlődött, legelőször az ómói ág vált le róla, és ilyen módon ezért érthető, hogy jelentős különbségek vannak az afroázsiai nyelv többi ága és az ómói között. Ezután a történeti bevezetés után nézzük akkor tehát az afroázsiai nyelveket, hogy mik is tartoznak ide. Még egy dolgot majdnem elfelejtettem mondani, van más elnevezése is, van Leo Reinisch alapján eritreai nyelveknek is szokták őket nevezni, ezt azonban a legtöbben nem fogadják el, illetőleg Carlton T. Hodge liszrámi nyelvcsaládnak is nevezi őket. Tehát az ágak, a legfontosabb ágak, mert van olyan ága, ami még meghatározatlan, vagy bizonytalan. Tehát az egyiptomi ág az egyik. Egyetlen egy nyelvről beszélünk, annak különböző fázisairól, hiszen 5000 évről van szó. A berber ág, ott 24 nyelvet különítenek el, ezek közül 5 már kihalt nyelv. Statisztikák szerint több mint 13 millióan beszélik ezt a nyelvet. A Szaharának a területén, illetőleg attól délre ez általános. Következő a sémi nyelvek csoportja, 62 nyelvet különítenek el ebben a csoportban, Észak-Afrikában, Közel-Keleten beszélik, és Máltában is megtalálható ez a nyelv, és Észak-Afrika mellett fontos megemlíteni, hogy Etiópiában is bizonyos területeken általánosan beszélt nyelv. 28 már kihalt sémi nyelvről tudunk. A kusita nyelveket 47-et különítenek el, Észak-Kelet-Afrikában beszélik, 2 kihalt kusita nyelvről tudunk. Az omoi nyelvcsaládba 27 nyelv tartozik, 4 millió beszélővel, és Etiópia és Szudán területén laknak valamennyien. A csádi nyelv pedig a Csád-tó környékén, tehát délnyugat-Csádban, Dél-Nigérben és Észak-Nigériában beszélik ezt a nyelvet. Mint említettem, van olyan nyelv, ami bizonytalan, Etiópiában például van az ongota nyelv, amit vannak, akik külön ágnak tartanak, vannak, akik a kusita nyelvek közé sorolnak, illetőleg vannak még további nyelvek is, amik bizonytalanok. Nyelvtörténeti szempontból az említett érett 1995-ös elképzelése alapján az afroázsiai nyelvek közül először, tehát 10 000 körül Krisztus születése előtt kivált az omói nyelv, és maradt az összes többi, és ezt az összes többit eritreainak nevezi. Na most az eritreai, az ugye más szerint is értelmezhető afroázsiainak, de abban az esetben az omói is hozzátartozik, és ezzel az elnevezéssel sokan nem értenek egyet, mert ez azt sugallja, hogy a Vörös-tengernek a partján, annak a görög neve alapján jött létre ugye ez a név, hogy ott laknának a nyelvnek a képviselői, holott tudjuk, hogy az Atlanti-óceánig kiterjed Afrikának az északi területe gyakorlatilag szinte kizárólag ebbe a nyelvcsaládba tartozik. A következőkben, hogy melyik nyelv mikor vált le, mikor alakult ki itt, érett szerint nem lehet tudni, Gyakonov viszont elkülönít különböző fázisokat, tehát Gyakonov szerint Krisztus előtt 8 000 körül vált le a csádi és az ókori egyiptomi nyelv, és a jelenlegi területére akkor költöztek az ott lakók, nagyjából, mert nem pontosan, ugye. Krisztus előtti 7 000-ben váltak le a kusita nyelvek, és az etióp fensikra költöztek, és 6 000 és 5 000 körül váltak le a sémi nyelvek, amik aztán a protosémi nyelv pontosabban, ami a Közel-Keletre költözött, van viszont olyan, aki úgy gondolja, hogy itt a földközi tengerpartvidékén volt az őshaza, és nem a Szahara-Száhel területén, ahogy azt Gyakonov feltételezi. Azoknál a sémi népeknek nem kellett elvándorolni, Gyakonov szerint meg ugye a Közel-Keletre kivándoroltak, és ott 4 000 körül váltak szét a különböző sémi nyelvek, tehát ez Gyakonovnak az elképzelése. Érett azt mondja, hogy nem lehet időhöz kötni ezt a különböző leválásokat, de ő úgy látja, hogy a kusita nyelvek váltak le legkorábban, és akkor az észak-eritreai nyelvek maradtak még együtt. Az összes többi tudnélik ebbe a csoportba sorolja. Az észak-eritreai nyelvek közül először aztán a csádi vált le, és a többi együtt maradt, és bore-afroázsiainak nevezi őket, és ezek a bore-afroázsiai nyelvek aztán megint csak szétváltak, és ebből vált le az egyiptomi, a berber és a sémi. Tehát ő egy a Gyakonovtól teljesen eltérő családfát vezet le. Most akkor az egyes nyelveket nézzük, először a berber nyelvet. A berber nyelvnek van saját önálló írása, ebben mértani formák találhatók tulajdonképpen, és ez hivatalos írás szintjére emelkedett, például Marokkóban, Algériában, Máliban, Nigérben és Tunéziában, sőt Nyugat-Líbiában is beszélik ezt a nyelvet és írják is, de Egyiptom területén belül is beszélt nyelv, ugyanis a Síva oázisnak ez a nyelve. Líbiában az Augila oázisnak, illetőleg Nyugat-Mauretániában is beszélik még. 2 dialektust különítenek el, és számos nyelve ismert, a tuareg a legközismertebb, de van olyan, hogy tarifit, kabili, tamazink, maselhit nyelvek, illetőleg líbiai nyelvek is. A líbiai nyelvek között van olyan, ami már kihalt. A Krisztus születése előtti utolsó századból vannak Algériából líbiai nyelvű felirataink, illetőleg Tunéziából, már meg Marokkóból. Ezeket azonban sajnos nem értjük, minden esetre a berber nyelvcsaládhoz sorolják őket. Van még egy kihalt nyelv, amit viszont egy picit jobban ismerünk, a Kanári-szigeteken ugyanis volt egy guanche nyelv, amelyiket a 17. századig beszéltek ott, tehát följegyzések vannak róla. Következő nyelv, nyelvág, a kusita nyelvek ága rendkívül összetett, nagyon sok nyelv tartozik ide, és Szudán, Eritrea, Etiópia, Szomália, Kenya, Uganda, meg Tanzánia északi területén is ezt beszélik, legtöbb helyen nem csak anyanyelvként, hanem közlekedő nyelvként is használják ezt a nyelvet, illetőleg a Bedja nyelvet is ehhez a csoporthoz szokták sorolni, bár ez kérdéses, mert van, aki a Bedja nyelvet önálló nyelvcsaládhoz tartozóként értelmezi. Az viszont tény, hogy akik a kusita nyelvcsaládhoz sorolják, azok is elkülönítik, az északi kusita nyelv, tudnélik a Bedja nyelv. 1,2 milliónak becsülik a Bedja nyelvű anyanyelvi embereket. Megkülönböztetik aztán a centrális, tehát közép-kusita nyelvet is, az Agao, Bilen és a Kvára például ide tartozik, 1 milliónál kevesebb ember beszéli, és a kelet-kusitát és a dél-kusitát. Dél-kusiták közé tartozik az Iraku meg a Dahalu nyelv például, mintegy 500 000 ember között oszlik meg, a különböző dél-kusita nyelveknek az anyanyelvi szintű ismerete, míg a kelet-kusita nyelveknél 35 milliónál többre becsülik a beszélőket, és alapvetően 3 csoportra osztják. Van a dullái nyelv, a magasföldi kelet-kusita nyelv, mint például a szidama vagy kambalta, és a mélyföldi kelet-kusita nyelv, ide tartozik a szahoafár, az oromó konszó, a rendille, szomáli, arbora és még más nyelvek is. Körülbelül 18 millió ember beszéli anyanyelvként ezt a nyelvet. Vannak aztán a csádi nyelvek, ugye ezek közé tartozott a kusi nyelv is, amelyik nyelven a harci dal született, amit olvastam. Ez a csádi nyelv, tehát Csádban, Nigérben és Nigériában beszélik, és a legismertebb csádi nyelv a hausa, amelyiket közlekedő nyelvként, tehát lingua francaként sokkal többen beszélnek, mint anyanyelvként. A nyugat-csádi csoporthoz tartozik, a bole és a bade nyelvvel együtt. Van aztán további 3 csoportja is még a csádi nyelveknek, a kelet-csádi nyelv például a kera és a nansere, aztán van olyan, hogy massa, a masana és a muszei tartozik ide példaként, és van a biumandara, mint például a kamve vagy a buduma nyelvek. Az omoi nyelvek alkotják a következő csoportot, tulajdonképpen az Omo folyó környékén, tágabb környékén találhatók. Észak-kelet Turkana tónak a területe ez, Dél-Etiópiában, és mint említettem, Harold Fleming volt az, aki fölismerte különállóságukat, és hát azóta se nagyon kutatták, azt minden esetre így is lehet tudni, hogy több csoportra oszlik. Van a déli omói nyelv, mind a dime vagy a zári, és még vannak más dél-omói nyelvek is, valamennyit összesen körülbelül 212 000-en beszélik, és van az észak-omói nyelv, na itt már 3,5 milliónál több beszélője van, anyanyelvi beszélője van, de ez is több csoportra oszlik, és vannak olyan csoportok, amiket nagyon kevesen beszélnek. A Mao csoport például 11 000 főre becsülik a beszélőit, a Gonga csoportnak ezzel szemben 85 000-re, de ez több nyelvre oszlik, a Kafa meg a Mocha nyelvre például többek között. A harmadik nagy csoport pedig ebben a Gonga Gimoyán vagy máshogy Tane csoportban a Gimoyán nyelv, amelyet megint több csoportra osztanak. Van például a Jem nyelv, a Gimara nyelv csoport, ezen belül a Bench, ami nagyon nevezetest, aminek 185 ezer beszélőjét különítik el. Van a Csara nyelv, itt mindössze 7000-en beszélik ezt, és van az Ometo csoport, amelyiknek a Volaita nevű nyelve a legismertebb. Mindezek után vannak ugye még a sémi nyelvek. A sémi nyelvek ez a legelterjedtebb, a legtöbb ember által beszélt afroázsiai nyelvcsoport. 260 millió körülire becsülik azokat, akik így beszélnek. Ugye a Közel-Keleten, Etiópiában és Észak-Afrikában egyaránt elterjedt. Az arab emelkedik ki, a legtöbb helyen arabul beszélnek. Ez Afrikában tulajdonképpen az iszlám terjedésével terjedt el, tehát a Krisztus utáni 6-8. Században, illetőleg a Etiópiában a délarab terjeszkedésnek köszönhető a meghonosodása. Két ágát különítik el, a keletit és a nyugatit. A keletibe tartozik az akkád, ami már kihalt, az összes többit a nyugatiba sorolják, így a középső centrális sémi nyelvek családja az arameus, héber, arab és délarab nyelveket foglalja magában. Kihalt nyelvek itt is vannak, az arameus meg a gez például már kihalt. És akkor jön az utolsó nyelvág, az egyiptomi, ami egyetlen egy nyelvet jelent, viszont, mint szó volt róla, 5000 éven keresztül, és figyelemmel lehet kísérni a fejlődését, a legkorábbi időktől egészen a kihalásáig, pontosabban hétköznapi beszélt nyelvként történő kihalásáig, mert hiszen a kopt nyelv formájában nagyon sokáig, még tulajdonképpen a 20. századig beszélt nyelv volt ez, egyre csökkenő lélekszámmal, illetőleg még ma is létezik néhány ember, akinek ez az anyanyelve volt, de a halálukkal már meg fog szűnni ez, mert már a fiatalabb nemzedék csak mint liturgikus nyelvet tanulja a koptot, vagy történelmi okokból. Ez a nyelv a Nílus völgyében volt elterjedve, egyiptomiaknak a hódításával együtt a földközi tenger vidékén is beszélt nyelv volt, lingua franca volt nagyon sok területen, mint tudjuk, Cipruson is beszélték például, de mint idegen nyelvet, anyanyelvként pedig a nyugati sivatagban, tehát a Nílustól nyugatra levő oázisoknak a területén honosodott meg. Az idők folyamán már mindenütt kihalt. Ezután a hosszúra sikerült körültekintés után hallgassunk megint egy kis zenét, aztán folytatjuk adásunkat.
حتى لو يارو رقيقه زي الملاك ياخدوا عيني يشوفوا يشوفوا حيدوبوا زي فواك ده حتى لو غيروا رقيقه زي الملاك ياخدوا عيني يشوفوا حيدوبوا زي فواك ما هو انت عندي قدري ووعدي ما هو انت عندي قدري ووعدي
عايزين يغيروا عايزين يحيروا عايزين يغيروا عايزين يحيروا
لكن وحياتي اللي ما بيننا
أكيد أكيد حيرجعوا.
Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk Venemon beszélgető rovatunkat a Fáraok földjén című műsorban, és az afroázsiai nyelvekről, azon belül az egyiptomi nyelvekről beszélünk, illetve a műsorban most ott folytatjuk, hogy a többi afroázsiai nyelvvel milyen közös tulajdonságai vannak az ókori egyiptomi nyelvnek. A hangtant, hogyha nézzük, akkor a sémi nyelvekkel közös például, és a berber nyelvekkel közös, hogy a magánhangzók közül az A, I és az U volt az, amit biztosan használtak. Ezeket félhangzóként is használták, és ilyen módon a hieroglif írásban megjelenik. Ugyanakkor a többi afroázsiai nyelvnél feltételezik még az E és az O-nak a használatát is, amire az egyiptomiban van példa már a jóval későbbi időből, tehát a demotikus írással lejegyzett nyelvi fázisban, az E betűt például jelölték, illetőleg tudjuk, hogy már a harmadik átmeneti korban az oszorkon, fáraói névben például az O betűt is jelezték. Tehát ez jelzi, hogy az egyiptomi nyelv is változott, átvettek szavakat, és nyilván ezeknek a szavaknak a hatására tovább képzések is történtek. Az alapnyelvkészletben azonban úgy tűnik, hogy nem volt ez a két hang. Ezzel tulajdonképpen bizonyos mértékig ellentmond az, hogy a kopt nyelvben viszont rendkívül gyakori az E hang, tehát úgy tűnik, hogy ha eredetileg nem volt, akkor a későbbiek során nagyon elterjedt a használata. A hangtannál egyébként megfigyelhető, tehát hogy a mással hangzó rendkívül fontosak voltak, és ezt az egyiptomiak is érzékelték, hiszen a hieroglif írásban a mással hangzókat írták, a szótagoló írás viszonylag ritka volt, tulajdonképpen az idegen szavaknál használták a szótagoló írást, ahol a mással hangzóhoz kapcsolódó magánhangzót is jelölték. Az egyes szavaknak a tövét, tehát mással hangzókkal vagy félhangzókkal adták meg, és a végződésekben volt nagyon sok magánhangzó vagy félhangzó. Például a többes szám jelét azt a vavval jelölték, amit nem is mindig írtak ki, tehát a többes szám az ilyen formában magánhangzó értékű lehetett. Morfológiai hasonlóság, hogy a tő az alap lexikális ismeretet adta, a nyelvtani formációk, a nyelvtani kiegészítések a mondatbeli helyét, illetőleg a pontosabb értelmezését adták meg, viszont nagyon sok esetben nem ismerjük, hogy milyen lehetett annak az egyes szónak a kiejtése, vokalizációs szabályok ugyan vannak, de nem minden esetben egyértelműek, tehát itt nagyon sok kutatásra van még szükség. Magyarországon egyébként Takács Gábor foglalkozik ezzel, pontosabban az etimológiával, amihez a vokalizáció alapvetően szintén hozzátartozik, hiszen a különböző nyelvekben meglevő szavak, szó, töveknek a segítségével próbálja megtalálni a kapcsolatot az egyiptomi és a többi afroázsiai nyelv között, illetőleg ilyen módon a proto-afroázsiai nyelvnek a szókincsét is lehet kutatni. Ehhez tartozik például, hogy vannak olyan szavak, amik azonosak, azonos tőre vezethetők vissza a különböző proto-afroázsiai nyelvekben, például a víz esetében tartják így, a proto-afroázsiai hangja a víznek az az M, tehát az M betű lehetett volna, a sémi má, az egyiptomi mú, illetőleg a csádi máú, az omói am és más nyelvekbeli hasonlóság alapján. További morfológiai hasonlóság például, hogy a főnév képzésénél az M képző, előképző több afroázsiai nyelvben megtalálható a helynek, az eszköznek vagy az ágensnek a kifejezésére. Helyre egyiptomi példa van a szedzser, aludni szó, amin alszik az ember, az a fül, az mezzser volt az ókori egyiptomiban. Eszközre például van egy olyan egyiptomi szó, ami aki, fölmászni, fölmenni azt jelenti, és a maket szó a létra jelentéssel vált ismerté. ágensre példaként a jai áthágni jelentésű szót tudnám hozni, amiből a medjai lett, amit a törvényekre áthágó személyekre alkalmaztak. Az igeragozásban a szuffixum a jellemző, ami az afroázsiai nyelvek egyik csoportjában található meg, egy másik csoportjában a prefixumot használták, ez úgy tűnik, hogy a kezdeti egyiptomi nyelven nem volt meg, de az idők folyamán ott is kialakult, hiszen nagyon sokszor segédigék vannak előtte, például az iu vagy az aha, ami a későbbiek során további segédigékkel bővült, és ezek a démotikus, majd a kopt nyelvben már prefixumokként működtek. Szintén közös vonás, hogy melléknevek igei szerepben is szerepelhetnek, tehát igeként is használják őket, például a nagy vagy nagynak lenni, az ugyanaz az á, és az is közös jellemző, hogy ige idők helyett aspektusokat használtak, tehát befejezett vagy folyamatos, imperfektív vagy perfektív formája volt az egyes igéknek, illetve szintén megtalálható más afroázsiai nyelvekben is az a jelenség, hogy az igének a szuffigált formája azt az aspektust viszi tovább, amiről korábban már szó volt, tehát hogyha imperfektív ige után szerepel, akkor imperfektív aspektusban használandó, fordítható az a kötőmódú ige, míg hogyha a perfektív vagy múlt időt kifejező befejezett cselekvés után, akkor befejezett cselekvést fejez ki. Az ige képzőknél is vannak közös képzők, az S betűnek megfelelő hang, például ilyen, az egyiptomiból példa az anh, élet, seanh, éltet, tipikus példája erre, illetőleg a reduplikáció is ilyen, hogyha megismételnek, duplán szerepel egy igető, vagy az igének egy igetövének egy része, akkor az az intenzivitást fejezi ki. Mondattanban közös, bár nem csak az afroázsiai nyelveknél, hanem más nyelvekben is megtalálható, hogy az ige után következik a tárgy után pedig a többi mondatrész, és a tárgyaknál a névmási van elől, utána a főnévi, hogyha mind a kettő névmási, és az esetek tekintetében pedig, hogyha tárgy és részes eset egyaránt szerepel, akkor először van a részes, és utána a tárgy eset. Illetőleg, mint említettük, a szókincsekben is vannak közös vonások. Mivel az idő nagyon elment, ezért be is fejezzük a mai adást, és a további kérdésekre majd egy másik alkalommal térünk vissza. Jövő pénteken ismét találkozunk, addig is a viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.